Lemondott a szerb nemzeti bank elnöke, korlátozták a hatáskörét. Traian Basescu szerint a választási küszöb újra értelmezése árt az országnak. Magyarver és Nagyváradon gólfütővel bántalmazták a két fiatalembert. Először indul hivatalosan Románia a paralimpián, két magyar van a hatfős keretben. A híradót látják, jó estét kívánok! A román kormány a politikai bizonytalansággal eljátszotta a schengeni övezethez való csatlakozást és az ország hitelét. Így reagált Traian Basescu, felfüggesztett államfő arra, hogy a kormánypárti óvások miatt az alkotmánybíróság szeptemberre halasztotta döntését a vasárnapi referendum érvényességéről. A belügyminisztérium ellentmondásos adatokat közölt a taláros testülettel, emiatt nem tudta megállapítani, meghaladta a részvétel az 50%-os érvényességi küszöböt. A kormánynak hónap végéig újra kell ellenőrizni a választói névjegyzéket.
Traian Basescu azt mondta, számára már nem az fontos, hogy visszatérjen az elnöki palotába, hanem az, hogy leleplezzék a referendumon elkövetett csalásokat. Basescu szerint a szavazati névjegyzékben szereplők újraszámolása és a választási küszöb újraértelmezése is egy trükk, ami nem neki, inkább az országnak árt. Az alkotmánybíróság döntése még egy csapás Romániának. A kormány a referendum előtt meghatározta a választók számát. Most, mikor nem tetszik neki az eredmény, meg akarja változtatni ezt. Ez precedens nélküli, mondja a felfüggesztett államfő. Crin Antonescu ideiglenes államelnök üdvözölte az alkotmánybíróság döntésének halasztását. Szerinte mindez nem okoz politikai bizonytalanságot az országban. Véget ért a politikai harc az országban, majd ősz végén indul újra, amikor parlamenti választások lesznek, de meggyőződésem, hogy államelnöki választásokat is fogunk szervezni, reagált az ideiglenes államelnök az alkotmánybíróság döntésére. Az elemzők szerint a kormány saját választói névjegyzékeit kérdőjelezte meg, és ez tovább rontja az ország megítélését. Kétszínű és szkizofrén kormánnyal van dolgunk. Már Basescu felfüggesztése óta folyamatosan ellentmond magának. Most is megkérdőjelezte saját referendumának eredményét. Mindez az állampolgárokat sújtja legjobban. A lej ugyanis megint történelmi mélypontra zuhant, mondja az elemző. Az alkotmánybíróság augusztus 31-éig adott haladékot a kormánynak a választói névjegyzékek felülvizsgálatára. Közben az ügyészség is vizsgálatot indított a választási csalások leleplezésére. Így leghamarabb egy hónap múlva derül ki, leváltották-e Traian Basescut a szavazók vagy sem.
Lemondott a Román Kulturális Intézet elnöke és teljes vezetősége, miután alkotmányossági óvással sem sikerült megakadályozni, hogy az elnöki hivataltól a szenátus alárendeltségébe helyezzék át az intézetet. Az intézetet Traian Basescu iránti elfogultsággal vádolta a kormány. A távozó vezető szerint az intézet nem a román kultúrát képviseli külföldön, hanem a kormány szócsöve lesz. A Kulturális Intézet átszervezése ellen több mint 200 neves értelmiségi levélben tiltakozott a kormánynál. Júniusban utcai tüntetést is szerveztek.
Csokor nyakkendős tüntetésként vonult be a köztudatba az a júniusi megmozdulás, amikor több száz értelmiségi vonult utcára Bukarestben a Román Kulturális Intézetért. Horia Román Patapjevics filozófus az intézet igazgatója mellett demonstráltak, aki rendszeresen visel csokor nyakkendőt. A művészek számos külföldi fellépést köszönhetnek neki. A kormány szerint viszont Traian Basescu politikai érdekeit szolgálta ki. Ezért az intézetet a szenátus felügyelete alá helyezte. A döntés miatt az elnök lemondott. A mai hatalom, a kormány megrázó változásokat és szörnyű csapást hozott a román kultúrára és a román művészekre. Én az intézet elnöke és a két alelnök ez ellen lemondásunkkal tiltakozunk, mondta a neves román filozófus és esszéíró, aki 7 évig vezette az intézetet. A távozó elnök szerint a pont a kormány nacionalista kultúrpolitikája Mussoliniére és Hitlerére emlékeztet. Az intézet ezentúl nem a román művészetet mutatja be külföldön. Feladata a románok nemzeti önazonosságának szolgálatára korlátozódik. A kormány szerint az intézet költségvetése átláthatatlan volt, ezért ezt harmadával csökkenti. A kulturális intézet áthelyezése által demokratizálni akarjuk az intézményt, és azt akarjuk, hogy egy átláthatóbb szervezet legyen. A központ működtetéséhez szükséges közpénzeket védeni kell minden gyanútól, ezt pedig egy átlátható és demokratikus parlamenti ellenőrzéssel lehet elérni, magyarázta az átszervezést a kormány szóvivő. Az intézet új vezetőségét a szenátus nevezi ki. A Román Kulturális Intézet távozó vezetősége több mint 4500 külföldi és 500 romániai eseményt szervezett, emellett több mint 300 román könyv lefordítását is támogatta az utóbbi 7 évben.
Évente egyszer éjszaka is látogatható a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár. Az esti órák előtt hiába kopogtat bárki az intézmény kapuján, az csak este nyílik ki.
Nappal zárva, nyitvatartás este 7-től hajnalig. Fordított nyitvatartással várta a Székelyudvarhelyi Könyvtár a látogatókat a nyitott könyvek éjszakáján. Az olvasást népszerűsítő programokat szerveztek, a legnépszerűbb a műveltségi vetélkedő volt.
Voltunk egy könyvbemutatón, azután egy filmvetítésen, és akkor most kitöltöttünk egy vízjátékot, nyertünk, így választunk könyvet.
Ilyenkor hajnalig lehet böngészni a polcok közt és olvasni. A kölcsönző is nyitva tart.
Az UFO jelenségek. A nagyon magány, meg a Micinockót is olvasom.
Idén újdonság volt, hogy a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor novelláiból készítenek hangos könyvet egy rögtönzött stúdióban.
Úgy jött le, mint aki végre megérkezett. Hosszú keserves út volt, de nincs semmi baj. Itt ez a vasaló melegítő.
Önkéntes alapon, akinek kedve van hozzá, és úgy gondolja, hogy ezt vállalja, az felolvas egy novellát tőle, ezt mi rögzítjük, és terveink szerint karácsonyra szeretnénk kiadni egy ilyen kollektív hangos könyvet.
A nyitott könyvek éjszakája ugyanakkor a megbocsátásé is. Ilyenkor nem büntetik meg, aki visszaviszi a már korábban lejárt kölcsönzési idejű könyveket.
Háromszor több felvidéki gazda jelentkezett a Magyarok Kenyere jótékonysági akcióhoz, mint tavaly. Búzájukat eljuttatták a Magyar Koalíció pártja pozsonyi székházába. Innen továbbítják jövő héten Mohácsra, augusztus 20-ára pedig megsütik belőle a magyarok kenyerét.
2 hektáron gazdálkodik ez a Csallóközi család. Tavaly is küldtek búzát a nemzet kenyeréhez, és az idei termés egy részét is eljuttatták az MKP székházába. Kálai András azt mondja, az akció nekik a nemzet összetartozását jelenti, ezért is csatlakoztak hozzá.
Nem is kellett kérni, úgyhogy magunktól adtunk a nemzet kenyerébe, tehát fontosnak tartjuk, hogy mégiscsak egy ilyen jelentős ünnep szinte nemzet búzájának összeöntés, és utána a Pollen nemzet kenyerének elkészítése augusztus 20-ára.
Sajtó, hír, honlap, Facebook.
Az MKP több fórumon is meghirdette a jótékonysági akciót. Ennek is köszönhető, hogy míg tavaly 17 gazda adott búzát, addig idén már 70.
Abszolút az ország, tehát felvidék teljes skálája az összes régió megtalálható, Bodrog közünk vidéktől, hadd ne soroljam fel az összeset, Csallóköz Mátyúsföldig, tehát kelet-nyugat irányba az összes régióból érkezett búza.
Az adományokat jövő héten szállítják Magyarországra.
A felvidéki gazdák búzáját egy pécsi magánvállalkozó szállítja el az MKP központi irodájából. Mohácsra viszik, ahol megőrlik, majd augusztus 20-ára megsütik belőle a magyarok kenyerét. Bartal Tima, MT Hírcentrum, Pozsony.
Három cég is hozzájárul a magyarok kenyeréhez. Kovászna megye tanácsa 2 zsák frissen aratott búzát küldött Pécsre. Augusztus 11-én Pécsen keverik össze a történelmi Magyarország különböző régióiból érkezett búzát, amelyet őrlés után sütnek meg. Valóra vált egy álom. A Moldvában élő csángó magyar kislány Bod Denisza dédszülei 1950-es években akarták áttelepülni egy házas kozára, ám a határól visszafordították őket. A 10 éves gyermek minden vágya az volt, hogy láthassa, hol nevelkedett volna fel, ha másképpen alakul az élet.
Napot kívánok!
Először jár Magyarországon a csángó magyar kislány Bod Denisza. Dédszülei az 50-es években minden vagyonukat eladták, hogy a Tolna megyei egyházas kozárba települhessenek, de nem jutottak át az időközben lezárt határon. A kislány Moldvában él, az álma az volt, hogy végre láthassa azt a helyet, ahol ő is felnőhetett volna.
Mi atyánk, aki a mennybe vagy, szentetessék meg a te neved, jön a országod, legyen meg a te akadod, amint a mennybe, ugye a földönös.
Denisza büszke arra, hogy hibátlanul tud imádkozni, de mivel román iskolába járt, törje a magyart. Magyar földön tanulna tovább, újságíró szeretne lenni.
Mennyi osztály ment?
Én mennyi osztályba jártam? Fú, azt nehéz összeszámolni. 12, 10, 19.
Annyi sok?
Uh-huh. Igen.
Szia!
Egy házas kozárban 30 csángó család él. A második világháború után mindenüket hátrahagyva települtek Magyarországra. Ők hívták meg Denisszát is, miután sikerült egy támogatót találniuk.
Nagyon szimpatikus volt az alapítványnak a felkérése, amit kaptunk, és ezért döntöttük úgy, hogy támogatjuk, hiszen mi itt igazából álmok megvalósításán dolgozunk, mind a kastélyszájóban, mind az élménybirtokon.
A csángó kislány nem csak saját, hanem dédszülei álmát váltotta valóra, hiszen megismerhette a falut és a közösséget, ahová ősei egy jobb élet reményében érkeztek volna.
67 éves korában meghalt Tamás Anikó. Tamás Anikó az édesanyjával, az idén 100 éves Tamás Ilonka nénivel együtt még tavaly vette fel a magyar állampolgárságot, és emiatt megfosztották szlovák állampolgárságától. Tamás Anikó január 1-én kapott szívinfarktust, azután, hogy beidézték a rendőrségre leadni személyes okmányait. Még lábadozott az infarktus után, amikor közölték vele, hogy a társadalombiztosítás már nem téríti a kezelését, mert elveszítette az állampolgárságát. Merényi József, a Magyar Koalíció pártjának elnöke hangsúlyozta, meggyőződésük, hogy Tamás Anikó halála összefüggésben van a meghurcolással, amit minden a magyar állampolgárságát felvállaló felvidéki magyarnak kell elszenvednie. Golfütővel vertek meg két fiatalembert Nagyváradon, mert magyarul beszéltek. Az elkövetőket elfogták, a rendőrség nyomoz. A fiatalok három román barátjukkal kosárlabdáztak egy parkban, amikor egy 12 fős banda megtámadta őket, mert meghallották a magyar beszédet.
Hát itt ütött meg golfütővel.
Golfütővel verték, és többször megrúgták a magyar fiatalokat, ezt meséli egyikük, aki kérte, hogy az arcát nem mutassuk. Azt mondja, a román támadók, miután meghallották, hogy ők magyarul beszélnek, közölték velük, hogy Romániában nincs joguk csak románul megszólalni.
Akkor kérdezték, hogy tudjuk-e a román himnuszt, és hogy énekeljük el azt. A barátom rávették, hogy dobjon a kosára, hogyha harmadjára, hogyha három próbálkozásból egyszer nem sikerülnek, nem sikerül legalább egyszer, akkor megüti. Mivel neki a szerencsére pont sikerült is, nem számított ez neki, akkor is megütötte a golfütővel.
A két 20 éves fiatal 4 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.
A fiú, aki a golfütővel volt, ő úgy látszott, hogy ő irányítja a többit. Ő jött hozzánk, és ő kezdett lábbal, a golfütővel, pofonokkal ütni minket, mint pontosan nem ütöttünk vissza, mivel tudtuk, hogyha visszaütünk, vagy visszaszólunk valamilyen csúnya szóval, egyből a többi barátjai már ugranak.
A fiúknak egy óvatlan pillanatban sikerült elfutni, majd értesítették a rendőrséget. A támadók közül 4-et a kommandósok fogtak el. A sértettek feljelentést tettek a Bihar megyei rendőrségen. A nyomozás megindult, vizsgáljuk a cselekmény pontos körülményeit. Ennek eredménye és az elszenvedett ütések súlyossága függvényében az ügyészség fogja elbírálni az esetet, mondja a rendőrség szóvivője. Értesülések szerint a banda vezetője büntetett előéletű, verekedésért máskor is volt már gondja a rendőrséggel. A rendőrségen állítólag azt mondta, a magyar fiatalok támadtak rájuk, és a golfütőt az ő kezükből csavarta ki védekezés közben. Nagyváradon az utóbbi hónapokban elszaporodtak a magyarokat érő támadások.
Meghalt két skizofrén beteg a Máramarosszigeti pszichiátrián, miután hárman összeverekedtek egy kórteremben. A főorvos tájékoztatása szerint az egyik beteg többször fejbe ütötte 70 éves szobatársát, aki azonnal meghalt. Miközben az ápolók megpróbálták megfékezni a másik két dulakodót, egyikük szívrohamot kapott és életét vesztette. Több ápoló is megsérült. A rendőrség vizsgálatot indított, egyelőre még nem tudni, hogy az ápolók követtek el mulasztást. Már 10 magyar embercsempészt ítéltek el a kanadai Hamiltonban. A banda tagjai Magyarországról csábítottak cigányokat Kanadába, azt ígérték nekik, hogy menekült státuszt kapnak. Elvették az útleveleiket, a segélyüket és rabszolgaként dolgoztatták őket. Az ügyben eljáró bíró a legarcátlanabb bűnözőknek nevezte őket, mert még az ellenük nyomozó rendőröket és az ügyészt is egy Magyarországról hívott bérgyilkossal akarták megöletni.
Soha nem találkoztam még ehhez hasonló esettel. Ezt nyilatkozta a magyar embercsempész banda ellen vádat emelő kanadai ügyész, akit a vádlottak két rendőrtisztel együtt meg is akartak öletni. A kanadai rendőrség 2009-ben indított nyomozást, mert egy magyar család legalább 19 elszegényedett embert csempészett Kanadába. Elmagyarázták nekik, hogy kérjenek menekült státuszt. Azt kellett mondaniuk, otthon üldözik és elnyomják őket, sőt külön kérték, hogy említsék meg, hogy Magyarország egy rasszista ország. Később elvették az útleveleiket és a kanadai állam által nekik fizetett segélyt, miközben sokszor rabszolgaként ingyen dolgoztatták őket. A kanadai hatóságok a magyar rendőröktől is kértek segítséget a nyomozáshoz. A bűnszervezet vezetőjét, Dömötör Ferencet idén áprilisban 9 évre ítélték. A banda utolsó szökésben lévő 3 tagját egy hónapja fogták el Torontóban, egyiküket már el is ítélték. Az egyik kanadai lap szerint így épült fel a magyar bűnszervezet, amelyből eddig 10 kaptak börtönbüntetést. 1998 óta legalább 20 000 magyar roma kért menedékjogot Kanadában, 90%-uk azonban néhány hónapon belül visszavonta kérelmét és hazautazott. Idén júniusban a kanadai parlament Magyarországot biztonságos országnak minősítette, így a magyar kérelmezők ezentúl valószínűleg nem kaphatnak menekült státuszt.
Két kategóriával rontotta Szlovénia államadós besorolását a Moody's, és további leminősítést tervez. A világ legnagyobb hitelminősítő csoportja azzal indokolta a lépést, hogy a szlovén bankrendszer állami tőkepótlásra szorul, és emiatt a jövőben több teher hárul az országra. Az elemzés szerint a szlovén állam egyre többet költ, emiatt rövidebb futamidejű kötvényeket kell kibocsátaniuk, és újabb kölcsönöket kell felvenniük. A Moody's szerint az országot pénzügyi sokk fenyegeti. Lemondott a szerb nemzeti bank elnöke, megváltoztatták ugyanis a jegybankról szóló törvényt, hogy szorosabb ellenőrzés alá vonják és korlátozzák az elnök hatáskörét. Az ellenzék azt állítja, hogy a kormány politikai befolyás alá akarja helyezni a pénzintézetet. Szerbia csőd közeli helyzetben van, az állam már csak egy hónapig tud béreket, nyugdíjakat fizetni, jelentette ki az új kormány pénzügyminisztere.
A szerb parlament a jegybank törvény módosításáról tárgyal. A kormány ugyanis sokkal szorosabban szeretné ellenőrizni az intézményt, és megnyírválná az elnök jogköreit is. A pénzügyminiszter szerint a módosítások nem veszélyeztetik a Nemzeti Bank függetlenségét. Létrehozunk egy tanácsot, amely a bankkormányzóval szemben sokkal önállóbb lesz. Ezen kívül a kormányzó helyettest a bankkormányzó javaslatára a parlament nevezi ki. Ez a két sarkalatos változás van a törvényben, tehát a jegybank függetlensége teljes egészében megmarad, mondta a pénzügyminiszter. A jegybankot érintő változásokra a nemzetközi szervezetek is reagáltak. Tegnap a Nemzetközi Valuta Alap, a Világbank és az Európai Tanács is jelezte, hogy ez ellentétes a vállalt Európai Uniós kötelezettségekkel.
Megfékezheti Szerbia uniós integrációját, másrészt viszont ugyanezen ok miatt a Valuta Alap és a Világbank nem fogja jóvá hagyni a készenléti, illetve az egyéb hitelcsomagokat, amire pedig az országnak nagyon nagy szüksége lenne.
Szerbia államháztartási hiánya 2,2 milliárd euró. A pénzügyminiszter szerint az államkasszában csak annyi pénz van, hogy a közalkalmazottak bérét és a nyugdíjakat augusztusban még ki tudják fizetni, de a következő hónapra már nincs meg a fedezet. Szerbiai elemzők szerint félő, hogy visszatér a 90-es évek hiperinflációja. A jegybank törvény módosításai között szerepel ugyanis, hogy a Nemzeti Bank a piacon lévő értékpapírokból is felvásárolhat.
Ha az állam felvásárolhat ilyen értékpapírokat, azt jelenti, hogy annyi pénzt bocsát ki, amennyit akar. Akkora infláció lesz, hogy olyat még nem láttunk.
Szerbia 1,1 milliárd eurós készenléti hitelt kért a Nemzetközi Valuta Alaptól, de februárban az IMF felfüggesztette a tárgyalásokat, mondván meg kell várni az új kormány megalakulását. A jegybank törvény módosításairól hétfőn szavaz a parlament, és ugyanezen az ülésen nevezik ki az új bankkormányzót is.
Bronzérmet nyert Cseh László 200 méteres vegyes úszásban a londoni olimpián. Csak a két amerikai, Michael Phelps és Ryan Lochte előzte meg. Cseh László azt mondta, nem elégedett a teljesítményével, és a következő riói olimpián bebizonyítja, hogy többre is képes. Phelps egyébként a döntő után bejelentette visszavonulását.
Cseh László a táv elején pillangón jól tartotta magát, majd háton és mellen megnőtt közte is az élenúszó amerikaiak között a különbség. A harmadik helyen haladó brazil Pereirától is egy testhosszal lemaradt.
Aci mellúzásban próbál felzárkózni az első háromhoz, de most még inkább az ötödik hely környékén.
Az utolsó 50 méteren gyorsúszásban azonban fantasztikusan hajrázott.
Egyedik, és próbál Laci hajrázni az ötös pályán, el lehet kapni Pereirát. Cseh László a végén, óriási tempókkal, nagy karcsapásokkal Phelps, Lochte és Cseh László.
A bronzéremmel Cseh Lászlónak a 400 vegyes és a 200 pillangó kudarca után sikerült kilábalnia a gödörből. A 200 vegyes döntője után azt mondta, próbálta a maximumot kihozni magából, de úgy érzi, ennél is többre lett volna képes. Ezért biztosan folytatja pályafutását.
Úgy érzem, hogy többre vagyok képes. Úgyhogy emiatt egy kicsit olyan elégedetlen vagyok önmagammal, de ez még megerősít abban, hogy Rióban is találkozunk.
Cseh László a londoni magyar küldöttség ötödik érmét szerezte meg. Magyarország jelenleg a 14. helyen áll az összesített éremtáblázaton, két arany, egy ezüst és két bronzéremmel.
Elégedetlenek a londoni taxisok az olimpia miatt. Azt mondják, ahelyett, hogy megduplázódott volna a forgalmuk, felére esett vissza. A korlátozások miatt ugyanis sokan nem utaznak taxival. Londonból Szondi Vanda tudósít.
Előbb a kezüket dörzsölték, majd az öklüket rázták a londoni taxisok a játékok hírére. Amikor kiderült, hogy a 2012-es nyári olimpiát London rendezi, azt gondolták, hogy ez alatt a három hét alatt nagyon sokat keresnek majd. Nem sokkal ezelőtt kiderült azonban, hogy a forgalom korlátozások őket is érintik, mégpedig jelentősen. Az olimpiai sávokat ugyanis ők sem használhatják. Ezért a Hyde Parkban demonstrációt is tartottak még a játékok kezdete előtt. Mi most megkérdeztük őket, hogy egy héttel a megnyitó után hogyan látják a helyzetet. Sorban állnak a taxik az olimpiai központ mellett. Hiába várják azonban az utasokat, legtöbben a néhány percenként járó metrót választják a taxi helyett. A sofőrök azt mondják, néhány napja még kétségbeejtőnek látták a helyzetet, hiszen a dugókban nem volt menekülőút, az utasok pedig nagyon elégedetlenek voltak. A hétvégén kicsit javul a helyzet, de hétközben teljesen más. Olyankor mozdulni is alig lehet a belvárosban, mondja Jim. A játékok kezdete után néhány nappal a sofőrök már nem látják annyira tragikusnak a helyzetet. Sean szerint ez azért van, mert beletörődtek, hogy több munkával kell megkeresni ugyanazt a pénzt. Más választások ugyanis nincsen. Valóban kevesebb a fuvar, de azok hosszúak, és így egy-egy útból több pénz jön be. Szóval nagyjából ugyanott vagyunk, mondja. Szerinte, hogy a világon mindenütt az olimpián is megvan az a réteg, amely megengedheti magának azt a luxust, hogyha nem is gyorsabban, de kényelmesebben teszi meg az utat.
Saját csapattal versenyez Románia paralimpián. A hatfős csapat két tagja magyar, a háromszoros világbajnok kerékpáros és olimpiai ezüstérmes Novák Károly Eduard és Török Imre, aki szintén kerékpáros. Eddig a romániai sérült sportolók csak meghívottként voltak jelen az olimpiai játékokon.
Novák Eduard gyerekkora óta versenyez. 15 év gyors korcsolyázás után egy autóbalesetben elveszítette a jobb láb fejét. 3 évvel később már parasportolóként kerékpárversenyen szerzett érmet. Azóta háromszoros világbajnok lett, és utazhat a paralimpiára Londonba.
Nap mint nap átpróbálom játszani az agyamba ezt az egész szituációt, hogy meg tudom nyerni az aranyat, ott van előttem, csomó ember, szurkolás, stressz, meg minden. Úgyhogy azt szeretném, hogy mikor odaállok a starthoz, minden el legyen felejtve, és csak arra koncentráljak, hogy maximumot adjam magamból.
A román paralimpiai csapat másik kerékpáros tagja is magyar. A csíkszeredai Török Imre 4 éve készül a versenyre. Azt mondja, minden nap edz.
Mi úgy naponta 2-től 5 óráig van 6 órás edzés is, de 2-nél rövidebbet nem. Ez naponta, a 7 napból 7-szer.
Úszásban két látássérült sportoló indul román színekben. Mellettük egy távolugró és egy asztali teniszező képviseli az országot a londoni játékokon. Egyre több fogyatékkal élő ember sportol profi szinten. Rájöttek, hogy nagyon jót tesz az egészségüknek, és a társadalomba való beilleszkedést is megkönnyíti. Ugyanakkor egyre több ország rájön arra, hogy a paralimpiai sport ugyanolyan, mint az olimpiai, és egyre többen szeretnének versenyképes csapatokat küldeni, mondja a Román Paralimpiai Bizottság elnöke. A paralimpia augusztus 29-én kezdődik. 162 országból összesen 4200 sportoló indul 20 sportágban.
Megérkeztek a Sziget Fesztivál első külföldi vendégei, vasárnap kezdődik, a szervezők 400 ezer látogatót várnak. Ennél jóval többen láthatják a koncerteket, ugyanis élőben közvetít a helyszínről a legnagyobb internetes videó megosztó.
És mikorra kell elkészülni?
Ma, mert holnap jön a villanyszerelő.
Miközben az utolsó szerelési munkákat végzik a szigeten, már megérkeztek az első vendégek.
Germany.
Ő például Németországból jár ide 12 éve.
És erre majd megjön egy csúszófólia.
Lesz csúszda és óriás kerék is. A legnagyobb hangsúlyt az idén a látvány kapja.
Több olyan építmény, installáció, programhelyszín is van, illetve a különleges világítások és egyéb hangulati elemek, amik azt szolgálják, hogyha lehet, akkor látványában minél inkább felturbózzuk a rendezvényt.
Ez egy belga fesztivál, amelyet élőben közvetített a világ legnagyobb videó megosztó portálja. 55 millióan néztek bele a koncertekbe. Magyarországról az idei Sziget lesz az első élő közvetítése az internetes oldalnak.
Délután 3 órától késő éjszakáig lesznek láthatóak a különböző fellépők és zenekarok. A nagy színpadon, a világzenei színpadon, illetve az E38 sátrában.
A Magyar Dalnapja lesz az első program vasárnap. A fesztiválra csak nem 400 ezer látogatót várnak. A környéken már péntek estétől több helyen tilos megállni, és számítani kell arra is, hogy időnként lezárják a rakpartot.
Kollégáim nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót kívánok, viszontlátásra!
Kiszolgálás színvonalából nem, csak az árakból engedünk. Az 1 literes Sióalma és rostos őszi 229, a 2,5 literes Pepsi Cola és Mirinda narancs 359 forint a Reálban.
Gondolkodjon reálisan.
Most következik a 7 bomba gólja.
Most, hogy elmenekültek a nők, nyugodtan beszélhetünk a prostata problémákról.
Tudta, hogy a gyakori éjszakai vizelés és az akadozó vizelet tipikus férfi probléma?
Ennek oka a jó indulatú prostata megnagyobbodás vagy prostata gyulladás is lehet.
Az új Gentos tabletta komplex hatóanyagával mindkettőt kezeli. Nekem már bevált. Próbálja ki ön is.
Gentos. Ez férfi dolog. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.